Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezet 29. versétől a következőképpen. Másnap János, keresztelő János, látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utána jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, ma már harmadszor vagy negyedszer hangzik el a névadó Zsoltárnak, bőjt harmadik vasárnapjának a Zsoltára. Szemem az Úrra néz, ő szabadít meg engem a csapdából. A szemek, a látás vasárnapja, bőjt harmadik vasárnapja. Minden alkalommal, amikor kézbe veszük a Bibliát, amikor föllapozzuk az Isten igéjét, amikor a lelkész készül az ige hirdetésre és fölmegy a szószékre, vagy szól innen az oltár elől, akkor Jézus mindig megkérdezi bennünk, talán hang nélkül halljuk a hangját. Mit kívánsz? Miért veszed kézbe az Isten igéjét? Miért hallgatod a prédikációt? Válaszul mondjuk azt, amit a vak Bartímeus mondott, amikor Jézus ugyanezt a kérdést tette föl neki, mit kívánsz? Uram, hogy lássak. Minden istentiszteletnek, minden igeolvasásnak ez a célja, ez a lényege. Uram, add meg, hogy lássak. És kérjük ezt most együtt szívünkben. Készüljünk így minden istentiszteletre. És testvérek, ma a látásról lesz szó. Itt a napokban a zöld hályog napja volt, azt hiszem, talán tegnap, vagy tegnap előtt, már nem tudom, véletlen egybeesés, de elég sok embernek az életét megkeseríti a látás probléma. Ilyen hályog, olyan hályog, amolyan szem probléma. Lelki értelemben is vannak ilyen hályogok, ilyen problémák az életünkben. És így áll előttünk most keresztelő János, aki úgy tűnik, hogy nem látott mindig, vagy nem azt látta, és nem úgy látotta, hogy kellett volna. Mai igénkben végül is azt látjuk, hogy hogyan lesz a vak keresztelő Jánosból látó, meglátó, és mások számára is láttató személy. Mi is ez a vakság, amiben János szenvedett? Ő maga beszél róla, amikor ezt mondja, hogy én nem ismertem őt, nem ismertem Jézust. És nyilván látnunk kell, hogy hát hiszen közeli rokonok voltak János és Jézus, unoka testvérek voltak, már magzati korban találkoztak egymással, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, tudjuk, hogy a magzatok már kommunikálnak egymással, és különös jelenség ez. Persze ott még csak érezték, de nem látták egymást. És később, 30 évvel később, János mégis ezt mondja, hogy én nem ismertem őt. Hát hogyan is van ez? Látta, biztos, hogy sokszor látta, de nem látta meg, hogy kicsoda ő valójában. nem tudta róla igazán, hogy kicsoda ez a különös unokatestvér, ez a különös rokon. És eljött a pillanat, a meglátás pillanata, amikor János így fogalmazza meg, János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. A meglátás pillanata. Ezt az élményt mi is ismerjük. Valamikor csak nézünk, de nem látunk. Valamikor valami sokszor előttünk van, de igazából nem veszük észre. Idősödve már többször előfordul, hogy ugye az ember még a szemüvegét is keresi, miközben rajta van. És ugyanakkor sokszor van az, hogy nem látjuk meg a dolgoknak a lényegét. A meglátás átvitt értelemben, lelki értelemben, szellemi értelemben sokkal többet jelent, mint az, hogy én fizikailag meglátok valamit. A meglátás a látható mögötti valóságnak a meglátása. Talán ismerjük is ezt, hiszen ezt pozitív vagy negatív formában mi is átéljük, és hadd mondjak egy pozitív példát, amikor valaki ugye fölad egy hirdetést, társat keres, kap rá egy választ, küldenek neki egy fényképet. Megnéz azt a fényképet, és kialakulhat valamilyen vélemény arról az illetőről. Igen, csinos ez a lány, jóképű ez a fiatal ember. Talán a kísérő szövegből is kiderül valami, hogy gazdag vagy szegény, természetkedvelő vagy nem az, és így tovább. De ez még mind kevés. Ez kell az, hogy meg is lássuk egymást háromdimenziós formában, nem egy sík képben, nem egyszerűen csak valamiféle kép mögé rejtőzve. Persze ugyanígy ez a meglátás lehet negatív is, valamikor az ember meglát valami olyat, amit nem kellene. Észrevesz valami olyasmit, amit nem kellene. Meglát valamit, és ez a látás, ez egyúttal a kísértés a számára. Piacon járva, meglátunk egy óvatlanul nyitva hagyott szatyrot, és benne a pénztárcát. Meglátni. Alkalom szüli a tolvajt, mondja a közmondás. Igen, ez is egy meglátás. Hirtelen fölismeri a helyzetet, de ez egy nagyon rossz felismerés. De térjünk vissza János meglátásához. János pozitíve látta meg Jézusban azt, aki ő valójában igazán meglátta őt, hogy kicsoda. Sokan akarták Jézust látni annak idején, de nem mindenki jutott el a meglátásig. Más látott benne például egy lázadó zélóta, aki meg akarta dönteni a rendszert hogy annak idején, és várta, hogy Jézusban majd társat talál, vezért talál a politikai célok eléréséhez. Megint más úgy gondolta, talán egy farizeus, hogy hát Jézusban eljön majd az, aki Mózesre tanítja az embereket, és mindenkire rákényszeríti a törvényt, az Isten törvényét, a 10 parancsolatot. És látni kívánta őt egy Simon farizeus, aki meghívta őt a házába, a vendégség közben figyelte, hogy Jézus hogyan viselkedik, mit mond, de nem ő látta meg igazán Jézusnak a valós lényegét, hanem az a bűnös nő, aki bement oda, és a könnyeivel öntözte Jézus lábát, ő meglátta Jézusban azt, aki őt is megszabadíthatja. Herodes király is látni kívánta Jézust. Örült, amikor oda vitték elé a megkötözött kezű Jézust, és várta, hogy majd csodát tesz. Hajlandó lett volna ezért Jézust elbocsátani, felszabadítani. Jézus nem tett csodát. Jézus nem teljesítette ezt a kívánságot. Zákeus is látni kívánta. Ezért képes volt még a méltóságán aluli dologra is fölmászon egy fügefára, és onnan várja Jézust, és tudjuk, hogy a vágyakozása, a magányból való szabadulásnak a vágya így beteljesülhetett, hiszen Jézus meghívta őt a saját házába, hogy végre otthon legyen abban a házban, ahol eddig idegen volt. Keresztelő János őszintén szól arról, hogy korábban nem látta Jézust annak, aki ő valójában. Most viszont meglátta. Meglátta, hogy Jézus az Isten báránya. Hogy Jézus az a bárány, akiről Ézsaiás proféta így szól a csodálatos himnuszában, az 53. fejezetben. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Íme az Isten báránya. Messze még a virágvasárnap, messze még nagy csütörtök és nagy péntek, de János már látja Jézusban a kereszt Krisztusát, az Isten bárányát. Emlékszünk még rá, két vasárnappal ezelőtt Péter állt előttünk a prédikációban. Az a Péter, aki átszellemülten tudott Jézusról bizonyságot tenni, amikor fölmerült a kérdést, kinek mondanak engem az emberek, és kinek tartotok ti engem? És akkor Péter határozottan mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, te vagy a Messiás, te vagy az, akire vártunk. Aztán jön egy döbbenetes fordulat, mintha Péter, aki ilyen tisztán lát, hirtelen megvakult volna, mert elkezdi feddeni Jézust, aki arról beszél, hogy hát én az Isten báránya leszek, vagyok, és meg fognak engem ölni, meg fognak engem gyalázni, keresztre fognak engem feszíteni. És Péter elkezdi feddeni Jézust, mentsen Istenettől téged, Uram. Jézus nagyon keményen kezeli ezt a vakságot, amikor azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem látod azt, amit látnod kellene, amiről beszéltem, hogy de harmadnap feltámad az Isten báránya, az Isten fia. Péter az Isten fiát látta meg egy pillanatra, azt is a Szentléleknek a sugallatára, és nem látta, hogy előbb még az Isten bárányának kell elérkeznie. Kedves testvéreim, ne vessünk költ se Péterre, se keresztelő Jánosra, akik talán nem voltak annyira hittek és frissek, hogy fölismerjék Jézusban azt, akit az Isten küldött. Mi sem ismerjük föl gyakran. Mi sem szeretjük a szenvedő Krisztust látni, hanem ahogy megint csak Ézsaiás próféta mondja ebben az idézett szakaszában, eltakartuk előre a szemünket, nem akartuk látni, nem volt számunkra vonzó, taszító volt a számunkra. Templomok oltárképén gyakran festik meg a golgotai keresztet, és sokszor olyan szépen szenvedő Krisztust festenek oda. Aki még egy vérfolt sincs, egy sebb sincs, minthogyha valóban a megdicsőlt Krisztus lenne ott. Persze, igaz, az Úr kereszten trónol közöttünk, de ma nem a diadalmas Krisztust látjuk. Az egyház népe is szerette volna ezt így látni, amikor 300 éves üldözés után, ami azért nem volt valami könnyű dolog, 300 éves üldözés után a keresztjének végre szabadok lettek, akkor a templomaikban, a bazilikáikban a megdicsőült Krisztust, a Pantokrátor Jézust ábrázolták. Azt, aki dicsőséges, aki messze van a földi kínoktól, bűnöktől, bajoktól. Igen, ez is Krisztus arca, de a sorrend nem fordítható meg. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. János is később jut el erre a felismerésre. És sokan, akik nem szeretik a szenvedő Krisztust látni, aki a mi oltárképünkön valóban nem szépen, hanem borzalmasan szenved látni rajta ezt, a tövis fonja körül mindenütt, és az arcán is ott van a szenvedésnek a könny cseppje, a gyötrelemnek az ábrázolása. Sokan várják, hogy Krisztus ma is hatalmával beleszól ennek a világnak a folyásába, véget vet a bűnöknek kemény kézzel, de jó lenne, hogyha végre megállítaná ezt a sok-sok gonoszságot, ami ebben a mai világban van. Talán ki is mondjuk, de legalábbis érezzük ezt. Miért nem ítél már az Isten? Persze másokat. Nem történik meg. És sokan ezért elfordulnak Krisztustól. Sokan ezért még ki is lépnek az egyházból. Sokan szerintem azért lépnek ki az egyházból, mert nem látják azt a hatalmat, amiről Jézus beszél, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Sokan azt várnák, hogy az ő szájuk íze szerint tegyen már rendet Jézus ebben a világban. Most ez nem történik meg. János viszont tovább vezet bennünket. Ő nem csak lát végre, meg lát, hanem láttat. Azt mondja, hogy láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. És így jut el az Isten bárányától az Isten fiáig, akit az Isten igazol, akire Isten a Szent Lelkét adja. János elmondja, hogy hogyan kapott új látást, és továbbadja azt a látást, amit eltért a Szentlélek által. Igen, ez a látás, ez nem valamiféle természetes folyamat révén adatik meg. Ezt a Szentlélek által kaphatjuk meg. Csak így láthatjuk egyszerre Isten bárányának, áldozatnak, meggyalázott szenvedőnek, és egyszerre dicsőséges Isten fiának, a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Drága testvérek, azért jöttünk ma össze ebbe a templomba, hogy lássunk, hogy a látásunk kiteljesedjen, hogy a síkbeli látásból eljussunk a háromdimenziós látásra. Ahogyan már jeleztem, társkeresés, ne egy fénykép alapján, hanem a személyes kapcsolat alapján történjen. Jézus legyen a mi társunk, akit keresünk, de ne csak oltárképek alapján, vagy emberek véleménye alapján, hanem a személyes találkozás által is ismerjük őt fel. Lássuk meg a Szentlélek által, hogy Jézus értünk halt meg bárányként, de értünk támad fel Isten fiaként. Bőjt kellős közepén, egyszerre lássuk ezt a kettőt, látni a fényt, húsvét fényét. Még akkor is, ha most egy vírusjárvány nyomja rá bélyegét az mindennapi életünkre. Kedves testvéreim, ne maradjanak ki fontos mozzanatok az életünkből a bárány Jézus és a megdicsőlt Isten fia között sok minden történik. Induljunk tovább a böjti úton, és lássuk meg, hogyan lesz a bárányból győztes Isten fia. Hogyan lehetünk mi a világosság gyermekei, akikről Pál apostol szól. Ő is vak volt valamikor, üldözte Jézust, aztán, mintha pikkelyek estek volna a szeméről, mondja, Jézussal találkozva új élete lett és új látása. Vigyük magunkkal most az oltár előtti igében elhangzott biztatást, éljetek úgy, mint akik meglátták Krisztust. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük, hogy nem az vagy, akinek mi várunk. Nem az vagy, akinek mi látunk. Nem az vagy, akit mi méltatlanul elhagyunk, mert te ma is szembe jössz velünk. Láthatóvá teszed magadat szolgáid által, Keresztelő János által és gyarló ige hirdetések által is. Isten báránya, jöjj és hordozd el a mi bűneinket is. Isten báránya, teljesítsd be rajtunk is a feltámadás, a húsvét örömét. Amen. Kedves testvérek, most az énekeskönyvnek a 427. énekét fogjuk felbontva hallani, és közben majd elhangzik a záró imádság részletekre osztva. Most először egy előjáték készít fel bennünket erre, majd jön az imádság, és kérem majd a vetítést, hogy a négy verset részletekben vetítsük majd le az imádságok közébe ékelve.